Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén dicsérjük Isten testvérek a 84. Zsoltárunk első versének éneklésével. 84. Zsoltárunk így kezdődik: ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Helyünket elfoglalva dicsérjük testvérek tovább Istent a 312. adventi énekünkkel. 312. dicséretünk így kezdődik: várj ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr.
Thank you.
hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Hűséges Istenünk, teremtőnk, szabadítunk, újjáteremtőnk és megtartunk. Minden évben újra és újra beléphetünk az adventi időbe, az isteni időbe, a te idődbe, melyben az emberhez hozzánk érkezésed csodája jelenvalóvá lesz. Az, hogy te megérkezel a világba, megérkezel az életünkbe, az csoda és egyben magától értetődőség. Hiszen miért ne akarna a Teremtő együtt lenni teremtményével, és mi teremtmények miért is ne akarnánk együtt lenni veled? És mégis csoda, mert minket vágyaink, akaratunk, vérünk, szenvedélyünk, vagy éppen közömbösségünk, bűnünk tőled eltávolít, önmagunkba bezár. De most, meghallva az üzenetet, amelyik azt mondja, emeljétek föl fejeteket, mert jön a ti megváltásotok, erre a prófétai szóra fel akarjuk emelni a fejünket. Ki akarjuk nyitni az életünket a te érkezésedre. Köszönjük, hogy te újra és újra megnyitod az időt, nyitva tartod a te idődet, elkülöníted arra a belső figyelemre, melybe te megérkezel. Mi ugyan általában nem akarjuk elengedni azt az időt, amiről úgy gondoljuk, hogy nekünk jár, percek, órák, napok, hiszen nekünk annyi fontos dolgunk van, annyi fontos vagy fontosabb dolgunk lehetne. És bizony mások is igényt tartanak a mi időnkre, meg mi is igényt tartunk mások idejére. De most azt akarjuk, hogy győzzön a te időd a mi időnk felett, mert akkor érkezésed bizonyos lesz, és életünk magára találhat benned. Legyen ilyen ez az advent. Erre kérünk. Amen. Isten igéjét, az igehirdetés alapigéjét a mai napra rendelt ige szakaszból olvasom. Ebben lesz egy kis ismétlés azoknak, akik délelőtt itt jártak a templomban, Isten tiszteleten, de ez így jó, mert nagy örömmel olvastam a beszámolóba, a részletes beszámolókban a gyülekezet életéről, hogy itt alapvetően a napi igét hallgatják vasárnaponként. Ez azért fontos, mert egyrészt mert ige, másrészt meg azért, mert hogy ez egy olyan szál tud lenni magyar reformátusok között, hiszen van egy megállapodásunk Erdéllyel, Kárpátaljával, Felvidékkel és a diaszpórában élő magyarsággal a tengeren túl, hogy ők is azt a bibliaolvasó kalauzt használják, amit mi használunk Magyarországon. Úgyhogy így, hogyha felütjük a Bibliát, akkor gondoljanak arra reggel, hogy most a püspök úr is ezt olvassa a feleségével otthon, meg ezt olvassa a torontói főgondnok ott Kanadába, ahol tavaly református, új református templomot szenteltünk, sőt még Ausztráliába is 10 órás csúszással ugyanezt az igét olvassák. És akkor a két csillaghegyi református itt a Spárba vagy az Aldiba összetalálkozik reggel, csak egymásra kell nézni, és azt mondani, hogy olvastad? És azt kell mondani, hogy olvastam. Tehát senki sem fogja tudni, hogy miről szól, se a pénztáros, se az ott tülekedő emberek, de mi tudni fogjuk, hogy ez arra vonatkozik, hogy a reggeli táplálékot már a teja, a kávé, a pohár víz mellett már magunkhoz vettük, mert ugyanúgy szükséges nekünk a napi lelki táplálék, mint ahogyan szükséges a testi táplálék is, úgyhogy örülök, hogy ugyanazt az igét olvashatom, annak az első felét, amit ma délelőtt is a nagy tiszteletű úrtól hallhatott a gyülekezet, Pál apostolnak a Galatákhoz írt levele, a 6. rész, 10. verse. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jó lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, az fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel. Leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, mit ér? Mit érnek a nagy igazságok, hogyha így mondjuk ezt egy kicsit a mai szlengbe, ha nem ér le a lábuk a hétköznapi életbe? Ez volt a kérdése, a gondja az első keresztény gyülekezeteknek, akiknek Pál apostol leveleket írt, és milyen csodálatos leveleket, és leírta nekik, hogy az, ami velük történt, teljesen váratlanul az életükben, hogy megjelent egy nem túl elegáns, nem túl jóbeszédű, talán ezt mondják az okos emberek, akik olvassák a leveleiben ezeket a személyes vonatkozásokat, talán még egy kicsit púpos ember is, és elkezdett nekik beszélni valami Jézusról, és ebből olyan erő árad, hogy ezeknek az embereknek megragadta nem csak a gondolatait, nem csak a szívét, hanem az egész életét, és átalakult az életük. Elkezdtek úgy közösségben élni, hogy az életük középpontjába került Jézus Krisztus. És erről a Jézus Krisztusról ők azt hallották, hogy ez nem az ő magánügyük, hanem Jézus Krisztus a világ megváltója. Azóta eltelt 2000 év, és mi is azt kérdezzük, hogy hol ér le a lába ennek az üzenetnek? Hol ér le annak az üzenetnek, amit a betlehemi csillaghoz, meg a golgotai keresztnek az életünk megváltásáról, a világ történelem megfordulásáról, hol jelenik meg a mi hétköznapi életünkbe, így is mondhatnánk, hogy a talajmenti keresztények életébe, mert mindannyian talajmenti keresztények vagyunk. Mindenki az, ezt jelenti ez a harmadik vers is, mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jó lehet semmi, megcsalja önmagát. Ez nem arra vonatkozik, hogy senkik lennénk, hanem arra, hogy nem vagyunk mások Jézus Krisztusnak a szemében, mint minden más keresztény hittársunk, hittestvérünk. Erre jó kis példa, nekem is volt benne részem háromszor is, amikor Rómába jártam, találkoztam három különböző pápával is, és mind a három úgy búcsúzott, hogy arra kérem, hogy imádkozzon értem, mert én olyan keresztény vagyok, mint ön. És emlékszem, amikor egyik katolikus barátom is kijött az audienciára, és mondta, hogy képzeld, azt mondta a pápa, hogy imádkozzak érte. Mondom, nekem is azt mondta, hogy kicsit így csalódott, mondom, de én is mondtam neked, hogy imádkozzál értem. Hogy egy reformátusért nem lehet imádkozni? Mondta, hogy azokért kell különösen, de most talán nem is a humoros része fontos ennek, hanem hogy ott van egy nagy egyház, a legnagyobb keresztény felekezet vezetőjének a tudatában is az, hogy neki szüksége van mindenkinek az imádságára. A talajmenti keresztények imádságára, mert ő is talajmenti keresztény, és az egyik első püspök Ireneusz fogalmazta meg a püspökségnek is a lényegét, azt mondta, hogy veletek vagyok keresztény, és értetek vagyok püspök. Veletek vagyok keresztény. Ez azt jelenti, hogy ott a talajmenti kereszténységnek a hétköznapi életben mutatkozik meg, hogy milyen ereje van annak az üzenetnek, hogy mi hisszük, hogy Jézus Krisztus a világ megváltója, nem csak a miénk, nem csak a reformátusoké, nem csak a katolikusoké, hanem mindenki, aki elfogadja ezt az életébe. És akkor Pál apostol, amikor elmondja ezt a gyönyörű tanítást, talán az egyik legszebb mondat, ami nekünk magyaroknak különösen kedves, szabadságra hivattatok el, testvéreim. Ez a krisztusi szabadság. Akkor elkezdi apró pénzre váltani, és elkezd olyan esetekről beszélni, amikben meg kell mutatkozni, hogy mit jelent. Mit jelent az, és tulajdonképpen ez a kis rész itten nem más, mint a tegnapi igének a folytatása, ahol azt írta az apostol, hogy ha lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ez a kereszténység lényege, hogy úgy is éljünk, ahogyan azt adta nekünk ajándékba a mi Urunk Jézus Krisztus. Itt tér le a lába az emberi viszonyokba, annak a tanításnak, ami egy világot megváltoztató tanítás. Ott tér le a lába, amikor valami baj van, amikor veszekedés van, amikor botlás van. És ez a mondat, hogy testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bukásban, ez van az eredetiben, akkor ti, lelkiek, lelki emberek, lélekben lévő emberek, igazítsátok helyre, különleges szó, igazítsátok helyre az ilyet lélekben, szelíd lélekben. A te és az én viszonyában, két ember viszonyában derül ki igazán, hogy mennyit ér a kereszténységünk. És két ember viszonyának, attól kezdve, hogy azt mondom, hogy én hívő református keresztény vagyok, két embernek a viszonyának a helye, akár házasság az, akár szülő-gyerek kapcsolat, akár munkatársi kapcsolat, nem beszélve a gyülekezeti kapcsolatról, vagy éppen baráti kör, két ember viszonyának az igazi helye az lélekben van. Az igazi jó kiinduló pontja két ember kapcsolatának, a tere, ahol megvalósul, az a lélek. Nagy betűvel, nagy ellel. Ha megnézik a Bibliát, nagyon különleges, hogy a lelket hol kicsivel írják, hol naggyal. Amikor kicsivel, akkor mi vagyunk, mert mi kicsik vagyunk, amikor naggyal, az pedig Istennek a szent lelke. És ezzel a kicsit szójátékkal próbálja elmondani Pál apostol, hogy mi is a kulcsa az emberi viszonyoknak. Az a lélek, a nagy betűs lélek, Istennek a lelke, amelyik ajtót nyit a másik ember felé. És hogyha ránézünk a mi lelkünkre, Pál apostol nagyon tiltakozik az ellen, hogy mi akkor a görög filozófiában nagy divat volt, aztán még a keresztény vagy félkeresztény romantikában is nagy divat lett, hogy a testet leszólni, a lelket meg fölemelni. Mintha az emberben lenne egy ilyen rosszabb rész, amelyik úgyis porrá lesz, meg amelyik megbetegszik, meg amelyik valamilyen módon nyomorúságos helyzetre kerül, de a lélek, hát az egy tiszta, az egy szent, az egy makulátlan dolog, amelyik majd elszáll, felszáll. 60-as, 70-es évben úgy kutatások voltak, hogy is mozog az embernek a lelke, még azt is lemérték, hogy hány gram, és aztán kiderült, hogy sárga pillangóként majd elhagyja az embernek a testét. Erre Pál apostol mindre nemet mond. A keresztény tanítás erre nemet mond. Azt mondja, hogy hiába van neked lelked, az nem jobb, mint a tested, akkor, ha ez a test és ez a lélek, ezek külön vannak, és nincsenek benne Istennek a lelkébe. Ha ezek önmagukban vannak, akkor bizony együtt művelik azt, ami a testnek a cselekedete, szinte borzongató fölolvasni ezeket a mondatokat. Azt mondja, hogy ha a lélek vezet titeket, akkor nem vagytok a törvény uralma alatt. Ez az Isten lelke. De ha nem a lélek vezet, akkor mind a testetek, mind a lelketek cselekedete nyilvánvaló, ez pedig házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás. És ha valaki azt mondja, hogy most már elég volt, akkor azt mondja Pál apostol, és az ezekhez hasonló. Mindenki kikeresheti a sajátját. Ez a tegnapi ige. Igen, ezt műveljük, hogyha nem lélekben vagyunk, ha nem Isten lelkében vagyunk, ha nem vagyunk benne abba az erőtérbe, amit Isten lelke jelent számunkra, akkor a test a lélekkel együtt, a személyiség együtt, az bizony ebben a testiségben van. Érzi, hogy éhes, érzi, hogy szüksége van valamire, tudja, hogy beteg lesz majd, tudja, hogy valójában az élet vége az a halálban lesz, érzi az ezer veszélyt az életben, az ezer gondot, a hiányt, és elkezd vágyakozni ösztönösen. Hát a lelkünk is vágyakozik ilyenkor olyan dolgokra, amivel betöltjük azt a hiányt, ha kell gátlástalanul, amire úgy gondoljuk, hogy nekünk kell. Így is mondhatnánk, így fordítja Pál apostolnak ezt a szavát, hogy a test, az a nyomorult test, így fordítja az egyik szentíró, hogy a gonosz önszeretet. Úgy is lehet mondani, a filozófusok így mondták, hogy egománia. Ebbe lehet visszaesni, mondja a keresztényeknek, Pál apostol, a galatáknak, és aztán pedig elmondja az örömüzenetet, de eznek most már nem kell így lenni. Ennek most már nem kell így lenni, mert Krisztus lelkében lehettek, vagytok és lesztek. Ez a kereszténységnek a titka, ez a három ige forma, hogy lehettek, ő lehetőséget nyit számotokra, hogy benne legyetek Krisztus valóságába, vagytok, indikatívus, és a végén azt mondja, hogy legyetek. Legyetek azok, akik vagytok. Isten szemében ti már ott vagytok az ő szeretetében, akkor legyetek benne. Most már csak rajtatok áll, hogy kezdjétek el. Így is mondhatnánk, hogy testestül, lelkestül, mindennel együtt. És akkor maga a test is meghal ezeknek a gonosz önszerető kívánságoknak, és ugyanúgy élhet Istennek a szeretetében. Nem valami rossz rész, amit ki kell hagyni belőle, hanem beletartozik Isten szeretetébe. Hogy mondjuk az apostoli hitvallásban? Azt mondjuk, hogy hiszem a test feltámadását. Nem a lélek halhatatlanságát, hanem a test feltámadását. Ez azt jelenti, ez a test, a személyiségünk, az életünk, az énünk, az, ha belekerül Istennek a szeretetébe, akkor az nem valamilyen rossz dolog, amit le kell rúgni magunkról, és csak a lelki dolgok számítanak. Milyen jó, hogyha olyan a gyülekezeti élet, úgy látom, hogy Csillaghegyen ez így van, hogy abban benne vannak azok a testi örömök is, ami a vendéglátás, ami a kirándulás, ami a szemnek van, az esztétika, a szépségek ebben az országban, meg másütt, mert ezek a dolgok egybe tartoznak. A kultúrát is megszenteli, az étkezést is megszenteli, és ugye ismerjük azt a különbséget, amikor úgy, majdnem mondtam egy csúnya szót, bár Erdélyben ez nem feltétlenül csúnya, akkor először leültünk 8 évesen egy erdélyi asztalhoz, és mondták, hogy faljatok. Egy kicsit így behúztam a nyakamat, hogy itt így beszélnek. Valahol valóban úgy néz ki, mint hogyha csak magukhoz vennék az ételt, és rossz ránézni. Volt egyszer 70-es években egy megdöbbentő film ennek kapcsán, az volt a cím, hogy a nagy zabálás. A helyzet között, mikor körbeülünk egy asztalt, szépen meg van terítve, talán még az asztali áldát sem mondjuk el, de miért is, ne? Egymás szemébe nézünk, egymás vendégei vagyunk, és akkor megemelkedik. Megemelkedik az együttlétünk, a közös étkezésünk, megemelkedik az Istennek a valóságában. Lehet, igen. Isten lelkétől ihletve, abban a tisztaságban is lehet vacsorázni, ebédelni, ünnepi vacsorát, még hétköznapot is lehet tartani. Az belülről jön. Abból a lélekből, amit Isten adott nekünk. És ezután érdemes megnézni ezt a mondatot. Testvéreim, ha valakit tetten is értek valamilyen bűnben, ti, akik lélekben vagytok, igazítsátok. Igazítsátok helyre. Azért ez egy kicsit olyan fenyegetően hangzik. Az eredeti az sokkal inkább úgy van, hogy állítsátok helyre. Helyreállítani az azt jelenti, nem azt jelenti, hogy elmondom neki, hogy nem viselkedtél jól, az bűn, szégyeld magad, hanem próbáld meg visszavezetni, visszahelyezni abba az isteni lélek erőtérbe, Isten szeretetébe, ahonnan kiesett, ahonnan éppen el akar menni. Még az eredeti, hogy igazítsátok helyre, még az is benne van, hogy próbáld utolérni, még mielőtt nagy baj lesz, és visszahozni. Visszahozni onnan, ahonnan el akar menni, ahonnan kiesett, és megmutatni neki újra, hogy Isten lelkébe lenni jó, és nincs szüksége arra, hogy elmenjen és valami mást keressen. Helyre hozni. Ez a jó szó. Helyre hozni. Behozni arra a helyre, ahol Isten lelkében összetartozunk. És hogy mi a különbség az Isten lelkében mondott figyelmeztetés, utasítás, tanács, parancs, és az Isten lelke nélkül hozott között, arra már is megvan a magyar szójáték, mert amikor azt mondjuk a másikra, hogy na helyre tettem, annak nem biztos, hogy örül. na, rakjuk helyre most már ezt az embert, mert tegyük helyre, mert most már nagyon, nagyon elkezdett emberkedni. Erre gondol Pál apostol, az lélek nélkül van, az nem fog segíteni. Lehet, hogy megakadályoz valami rossz dolgot, valami rendet fenntart, de abból testvéri kapcsolat nem lesz. Nem helyre rakni kell a másikat, hanem behozni arra a helyre, ahol hátat fordíthat annak a hibának, bajnak, bűnnek, amit elkövetett, megújítani, visszahozni Istennek a szeretetébe. Aki helyre állít, az gyógyítja a másikat, nem pedig elítéli. Kétszer is ott van a lélek szava ebben az egyetlen mondatban. Ti, akik lélekben vagytok, Isten lelkében, ti szólhattok a másikhoz így. És akkor ott van, hogy a szelídségnek a lelkével. És aztán, ahogy folytatja, egymás terhét hordozzátok, ez azt fejezi ki, hogy ez nem úgy van, hogy mindig vannak, akik figyelmeztetnek, a lelkipásztor, a főgondok, meg a presbiterek, a többieket, hanem ez kölcsönös. Egymás terhét hordozzátok, a te és az én találkozik az egymásban. És itt is van egy különleges dolog, mert azt olvasjuk két perc múlva, két vers múlva, hogy mindenki a saját terhét hordozza, akkor ez most hogy van? Két szó van ebben a görög eredetiben, az egyik az az, a teher, a megterhelés, ami egyedül nem megy. Amit azért adott Isten, azt szokták mondani, hogy az Úristen nagyobb terhet nem rak rád, mint amit el tudnál viselni. Ez csak félig igaz. Annyival tesz rád nagyobb terhet, hogy szükséged legyen a másik emberre. Annyival tesz nagyobb terhet a másikra, hogy te vedd észre, hogy ott neked is dolgod van. Itt ez a szó van, ez a teher, ez a megterhelés. Mert hogy egyedül vinni a terhet, az senki nem tudja. Még Jézusra is gondoljunk a Getsemánei kertbe. Amikor azt mondta a három kiválasztott tanítványnak, hogy most olyan teher van rajtam, hogy szükségem van a ti imádságotokra. Vigyázzatok és imádkozzatok. Ezt a terhet észrevenni a másik emberen. És aztán, ahogy folytatja, mert arról szól minden, hogy lélekben hogyan lehetünk egymásnak nem a kárára, hanem a javára, ne a fele barátom gyalázatára és a kárára, hanem a javára legyek. Azt mondja, hogy egyébként meg mindenkinek van egy olyan terhe az életben, amit magának kell viselnie. Erre egy másik szó van, ezt leginkább úgy lehetne fordítani, hogy batyú. Mindenkinek megvan a saját csomagja. Azt majd ő viszi maga. De mindenkinek az életében lehet olyan helyzet, amikor olyan megterhelése van, hogy segíteni kell neki. Ez logikus, ez világos. Ami nehéz, a kettőt megkülönböztetni. Ismerjük ezt. Amikor valaki úgy gondolja, hogy ő valaki, le van itt írva, hogy ha netán azt gondolna valaki magáról, hogy ő valaki, akkor ő azt mondja, hogy majd én viszem az enyémet, hagyjatok békén, majd én intézem. Intézem a dolgom, semmi között hozzá, nincs semmi baj. Emlékszem, az egyik teológus társam egy kicsit szemtelenebb volt, mint én, és azt hallottuk a régi püspök, Tóth Károly püspök között, betörtek és kirabolták a püspöki lakást. Másodéves teológusként odament a püspök úrhoz, akkor még nagy tekintély volt a püspök, megveregette a vállat, hogy hallom, püspök úr, betörtek magához, tudunk segíteni? Intézem. Nincs szükségem a részvétedre, nincs szükségem a segítségedre, nincs szükségem arra, hogy megosszam veled a terhet. Ha olyan terhed van a gyülekezetben, ami sok, ami több, mint amit te el tudsz hordozni, az azért van, hogy a másik észrevegye. Ha a másiknak több van, az azért van, hogy te észrevedd. Így köti össze a keresztény közösséget, ami nem teher nélküli embereknek a gyülekezete, ahol mindenkinek megvan a maga csomagja, amit visz. Mert azt a csomagot, ami az életünkben úgy az alapcsomag, azt úgy elvisszük, ahhoz nem kell a másik. Persze azt is ismerjük, amikor valakitőlnek akkor is segíteni akarunk, ha tényleg nincs rá szüksége, az az eset, amikor átkísérik az idős nénét az utca másik oldalára, akkor is, ha nem kéri. Ilyen keresztények is vannak, akik mindig mindenkinek az életébe segíteni akarnak, de ezt a bölcsességet elkérni Istentől megint csak lélekben lehet. Abban a lélekben, Isten lelkében, szellemében megkülönböztetni, hogy hol vannak azok a terhek, amik azért vannak, hogy megosszuk egymással, és mi az, amit nekem magamnak kell viselni. És akkor olyan szép adventi befejezése van ennek a résznek, ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Ez egy gyönyörű fogalmazás az eredetében, azon, akik nekünk lakótársaink a hitnek a házában. Akik benn vannak a hitházában. Akik a hitházán belül a testvéreink, a hittestvéreink. És ez nyilván nem egyszerűen egy kőtemplom, már milyen jó egy ilyen szép templomban otthon lenni, hanem a hitnek az a valóság, ami nem egy érzés, nem egy meggyőződés, nem egyszerűen egy fogadalom, az egy valóság, amiben Isten belehelyez bennünket. És ott kezdődik a szeretet. Ott kezdődik a figyelem. Ugyanezt mondja, vedd észre, hogy kivel kell jót tenni. És nem kell mondanom, hogy erre, hogy amíg időnk van, erre nem valamilyen naptári időt szab, hanem azt a kairoszt, azt a kellemes, azt az Istentől elkészített időt, ami van valamire, nem csak úgy van, azt majd lesz benne valami, hanem valamire kapjuk. Arra, hogy észrevegyük a másik embert. És először azt, aki mellettünk ül. Olyan jó ezt olvasni akkor, amikor a keresztény közösséget annyiszor támadják, hogy ez se szereti, az se, amaz se. Mi pedig azt mondjuk, hogy koncentrikus körei vannak a szeretetnek. Akik ott vannak lenk belül, és ránk vannak bízva, azoknak kell segíteni. Aztán majd együtt eldöntjük, hogy mit jelent a mindenki. Pál apostol ezt a két dolgot mondja, mindenkivel cselekedjetek jót az egyik oldalon, de először azokkal, akik ott vannak a hitben mellettetek. Egy nagyon szomorú példán tanultam én ezt a különbséget. Németországban van egy baráti család, Magyarországról vándoroltak ki, többen is a családból, és nagy büszkén elmondja nekem, hogy szégyeljétek magatokat, ti magyarok, bezzeg én minden hónapban a családunkba meghívok egy migráns családot, elbeszélgetek velük, ajándékot adok nekik, kikérdezem őket, szeretjük, főzök nekik, és ez egy milyen szép dolog, és várt, hogy megdicsérjem. És közben tudom, hogy a húga is ott lakik, ugyanabban a városban, egy kicsit szegényebb családban, és kérem, te a húgodat mikor hívtad meg? Velük nem egy nyelvet beszélünk. Ja, az arabokkal egy nyelvet beszélsz, a magyar testvéreddel meg nem. Értjük a különbséget? És nem a migránsok ellen akarok beszélni, félreértés ne essék, ők is Isten teremtményei, elég baj az nekik, hogy eljöttek, meg néha nekünk is. De a lényeg az az, hogy elmenekülünk valahova, globálisan, mert ott könnyű szeretni a feketéket Afrikában, mert éheznek, aztán ad az ember egy kis adományt. Ez megdöbbentő volt, amikor talán emlékeznek rá, a nagy cunami árvíz volt, közben meg Kárpátalján is árvíz volt, háromszor annyi gyűlt össze a cunamira Dél-Kelet-Ázsiában, mint Kárpátaljára. Na, az olyan egzotikus. Az sokkal könnyebb, mint azokat, akik itt vannak, azokat kell szeretni. Azokban kell megtalálni azt az erőt, amivel aztán segítünk annak a körnek, ami utána következik, amiben együtt eldöntjük, hogy hova vonatkozik a mi szeretet szolgálatunk. A szeretet koncentrikus köreinek van ideje, adventben különösen érzékenyek lehetünk erre, hogy hol tudunk segíteni. Nézzünk először körül, a saját családunkba. Mert hogy nem anyagi adományokról van szó, elsősorban nem arról, hogy észrevedd annak az életébe, akit Isten mellé rendelt, azt a terhet, amit egyedül nem tud vinni. Azért vagy ott, hogy te vigyed. A sajátodat meg vigyed, azt a csomagot, amit az Úristen a te válladra tett, és akkor együtt Isten lelkében, az Isten lelkének az erőterében megtaláljuk azt a szükséges tennivalót, meg azt a szükséges időt, amikor meg el kell engedni, és várhatjuk a mi üdvözítőnknek, a Messiásnak a jövetelét. Amen. Imádkozzunk. Hűséges Istenünk, nyisd meg a mi szemünket, és nyisd meg a mi fülünket. Nyisd meg a mi szemünket arra, hogy észrevegyük és fölismerjük, hol van ránk szükség. Hol van éppen ránk szükség. Hol van elsősorban ránk szükség. Ki az, akit különösen is ránk bíztál, aki éppen tőlünk várja azt, hogy a terhén csökkentsünk, hogy a terhét vele együtt vigyük, és ezzel új viszonyba, új kapcsolatba kerüljünk vele. nyisd meg a mi fülünket, hogy meghalljuk, hogy mindebben mi a te akaratod. Add nekünk az advent idejében, amikor a sürgés forgás még inkább felerősödik, a tennivalók még inkább megnövekednek, add nekünk azt az időt, amiben ott van az a szent passzivitás, amikor rád figyelünk, amikor téged látunk, és így ismerjük föl az életünknek a valóságát, és így vágyakozunk arra, hogy ott legyünk a te lelkednek az erőterében, nem csak külön, hanem együtt is. Így kérünk téged ezért a gyülekezetért, a csillaghegyi reformátusokért, minden keresztényért, aki itt van ezen a területén, a városnak, a fővárosnak, a békásmegyeriekért is és a többiekért. Kérünk ennek a gyülekezetnek a vezetéséért, a régi és új presbiterekért, a régi és új főgondnokért, kérünk a lelkipásztorért, feleségéért, családjáért, kérünk a mi református egyházunkért, hogy vígy be bennünket, helyezd bennünket a te lelkednek az erőterébe, hogy így tudjunk együtt igazi egyházzá lenni. Amen. Imádkozzuk most együtt, testvérek, az Úr Jézustól tanult imádságot, a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk helyet, testvérek, és az ige szavára válaszolva az imádság után a 304. énekünk 6. versét énekeljük. Ez is egy adventi ének, a 130. Zsoltárnak a dallamára, 304. ének 6. verse. Isten báránya jövel, mutasd szerítséged, Uram felemelt fővel, várom idvességed.
Köszönöm főtiszteletű Balogh Zoltán püspökurnak, egyházkerületünknek, Dunamelléki Református Egyházkerületnek, a püspökének a szolgálatát, az ige hirdetését, és a velünk való találkozásnak a lehetőségét is. Ugyan, hát, 10-valahány éve Szabó püspök úr járt nálunk egy ünnepségen, de én úgy tudom, hogy generális vizitáció 22 évvel ezelőtt volt a gyülekezetben, vagy 32? Ki kell számolni, 32, mert 91-ben volt, úgyhogy most ez egy ünnepi pillanat. Kicsit este van, az idősebbek nem jöttek úgy el, vagy nem mindenki tudott eljönni, amit nagyon sajnálok, és nagyon örülök, hogy így tudtunk együtt lenni. Jó ez a találkozás, az is jó, hogy tudunk egy kicsit ezzel kapcsolódni a Magyar Református Egyház, az egyházkerület, a Magyar Református Egyház, és úgy általában a magyar reformátusság közösségéhez is. mi igyekszünk minden vasárnap imádkozni püspök úrért, nem név szerint, mint ahogy a katolikusok szoktak, ezt azért be kell vallanom, de azt is be kell vallanom, hogy nem csak a püspök úrért, hanem úgy általában a keresztény egyházak vezetőért, milyen tágkeblűek vagyunk ebben a tekintetben, és református egyházunk minden vezetőért, az ország vezetőivel együtt jellemzően szoktunk imádkozni. Úgyhogy ennek egy kicsit a ima meghallgatása is, hogy most így együtt találkozhatunk. Köszönjük szépen az igehirdetést, és hát egy kicsit ilyen csillaghegyi jellegzetességet szeretnék adni püspök úrnak, illetve feleségének is készültünk egy csokorral, amit elküldenénk, és mindjárt elő is kerül, de addig ott, hát igen. Csillaghegyi, próbáltunk ilyen csillaghegyi jellegzetességgel is készülni, ami egy kép a csillaghegyi templomból fába vésve, bár a templom az kőbe van burkolva. Somogyi Sándor testvérünknek egy plasztikájával, valamint a kirándulásaink izével, ha nem is a, de sőt az egyik képével is szerintem, de különösen a kirándulásainknak az izével is, amiről a csillaghegyi gyülekezet reméljük, hogy majd alkalmasint eszébe jut püspök úrnak is. Szeretettel szépen.
Tudjuk mindannyian férfiak, hogy életünknek van egy olyan része, van egy olyan személy, aki elvisel bennünket, aki hordott bennünket, aki szeret bennünket, aki imádkozik értünk. Köszönjük sok szeretettel.
Úgyhogy ki is kell mentenem, mert szívesen át szokott kísérni, de van a mi gyülekezetünknek egy szolgálata, a Munkácsi Kárpátaljai Gyülekezet, a testvéri gyülekezetünk. És minden hónapban egy hétvégét a feleségem ott tölt Munkácson, háborús helyzet van, és, ez egy, és a legtöbb, amit tehetünk, azon túl, hogy küldünk adományt, hogy meglátogatjuk őket. Minden hónapban egy hétvégén elmegy, és Biblia dráma csoportot vezet ott a kárpátaljai testvérek között, most is ott van, valamikor éjfélkor fog majd hazaérkezni, és meg fogja látni a virágot, nagyon fog neki örülni, és a csillaghegyieket megemlegeti. Annyit hagy mondjak még, hogy köszönöm, hogy itt lehetek, és ez szándékosan nem egy ilyen nagy ünnepi hálaadó alkalom. A generális vizitáció az egy munkalátogatás. Amikor találkozunk a presbitériummal, beszélgetünk a lelkipásztorral, a főgondnokkal, úgyhogy itt a délutánnak a nagy részét azt itt töltöttem, és így látogatom, megígértem, hogy 6 év püspöki szolgálat alatt minden gyülekezetbe el szeretnék menni. 310 gyülekezet van a kerületben, most tartok a 187-nél. Itt van a püspöki titkár, 180? 187? Úgyhogy Császár Péter püspöki titkár azt mondja, hogy 187, még van látogatási lehetőség, de ez egy nagyon jó érzés találkozni olyan emberekkel, akikkel más minőségben is találkozunk, egymásra nézünk, és nem azt mondjuk, hogy olvastatom, hogy áldás, békesség, bár is tudjuk, hogy hova tartozunk, ez egy nagyon nagy ajándéka Istennek, úgyhogy köszönöm, hogy itt lehetek. Nem azért jöttem, mert valami rosszat hallottam volna a gyülekezetről, mert a gyülekezetről csupa jót hallok, és valójában van még egy köszönni valóm. Az, hogy az eddigi főgondnokukat, Veres Sándort ilyen szeretetben hordozzák, ott vannak mellette, és itt van a gyülekezetben, az egy nagyon nagy ajándék. Hogy tudhatom, hogy ő is, amikor bejön a Rádai házba, akkor egy imádkozó közösségből jön, és egy imádkozó közösségbe megy vissza. Ez a mi közös szolgálatunkon, ő mint a kerület főgondnoka, én mint a püspöke, ez nagyon sokat segít, ez nagyon sok erőt ad. Úgyhogy, ha lehet, a Sándor mellé vegyék be a Zoltánt is, meg az új főgondokot is, és akkor egészen biztosan Isten dicsőségét és a ránk bízott emberek javát tudjuk szolgálni. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! A záró éneket fogjuk énekelni, aztán majd egy áldást is fogunk kérni, és kapni is, és utána pedig mindenkit szeretettel várunk egy szeretett vendégségre a gyülekezeti terembe, kérem, hogy ne menjenek el máshová, itt fogunk kimenni ezen az ajtón, és rögtön utána le a gyülekezeti terembe. Nagyon készültünk, hát ez most ilyen nagyon nagy zólás volt, hogy készültünk, készültek a testvérek, én csak biztattam őket, meg örültem neki, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit a terített asztalhoz az Isten tisztelet után. A záró énekünk a 295. dicséret, mindkét verse, ami úgy kezdődik, Jézusom, ki árva lelkem.
Fogadjuk Isten áldását. A minden jóknak adója, a szeretetnek és a kegyelemnek Istene, áldjon és őrizzen meg titeket. Adjon nektek bölcs és hálás szívet a jó napokban, kitartást és reménységet a nehézségek idején. Áldjon meg titeket ti magatokban, testetekben, lelketekben. Áldjon meg minket családunkban, egyházunkban és nemzetünkben, és áldjon meg egykor majd örök üdvösséggel ott fenn a mennyekben a mi Urunk Jézus Krisztus által.